műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Egyre több átveréssel találkozni az interneten, ezekben az a közös, hogy valamit el akarnak lopni, amit pénzé tudnak alakítani, vagy egyenesen anyagi javaktól akarják megfosztani a gyanútlan felhasználót. Mostanra már egyértelműen kijelenthető, hogy az interneten, még az ártatlannak tűnő helyeken is nyitott szemmel kell járni, és kimondottan oda kell figyelni, hogy milyen alkalmazásokat töltünk le, illetve hol adjuk meg az adatainkat. Amennyiben valahol furcsaságot tapasztalunk, érdemes kétszer is meggondolni, hogy rákattintunk-e az adott linkre. Témánk az internetes átverések ösvényén. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt Kien Medizdea, internetbiztonsági trénert, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Én is köszönöm szépen a meghívást!
Kezdjük onnan a beszélgetésünket, hogy milyen válfajai vannak az internetes csalásoknak.
Azt a korszakot éljük, amikor az általunk felpörgetett világ arra sarkal minket, hogy minél gyorsabban, azonnal, rögtön oldjuk meg ugye az életünkben felmerülő problémákat, és pont ez a bennünk munkálkodó gyorsaság vagy tetrekészség leggyakrabban sodor minket bajba, mert a csalások egyik általános ismertetője az az, hogy egy azonnali tetre sarkal minket egy olyan helyzetet teremt, ahol gyakorlatilag rögtön kell döntenünk, és ez így első hallásra nagyon egyszerűnek tűnik kiszúrni, de a mai világban, amikor folyamatosan azt érezzük, hogy nincs időnk, és szinte minden weboldal, szolgáltatás, applikáció azt kínálja számunkra, hogy gyakorlatilag azonnal megoldja a gondjainkat, már nem is olyan egyszerű így végig gondolva kiszúrni például ezt a dolgot.
Milyen típusú és formájú csalásokkal lehetett legfőképpen találkozni 2022-ben, melyek voltak azok, amelyek ilyen értelemben meghatározták a csalások piacát?
Számtalan formája van sajnos a csalásoknak. Van, amikor cégeket céloznak meg, de az is előfordul, hogy a magánemberek hiszékenységét, naivitását használják ki. Például egy nagyon aktuális, hogy az utóbbi időben azt terjedt el, hogy a Facebookon például a közösségi cégek olyan üzeneteket kaptak, hogy megsértettek valamilyen működési irányelvet, és vagy csökkenni fog a nézettségük, de olyan verzióval is találkoztam, hogy le fogják tiltani a profiljukat, ha a 24 órán belül nem veszik fel velük a kapcsolatot, és az üzenetbe be volt ékelve egy link. És hogyha jobban megnézzük ezt az üzenetet, akkor már ugye az első gyanús az, hogy benne van az, hogy 24 óra, vagyis ki tudja, hogy mikorra láttuk meg ezt az üzenetet, mennyire esünk kétségbe. A másik pedig az, hogy az a cím, ami meg volt adva, annak gyakorlatilag semmi köze nem volt a Facebookhoz. Hogy nem úgy kezdődött, hogy www.facebook.com/szervizoldal vagy bármi egyéb, hanem egy teljesen más cím volt, már ez is elég gyanús, ami arra utal, hogy itt valami csalás van készülőben, több mint valószínű, hogy ha az ember rálépett volna erre a linkre, akkor vagy személyes adatokat, vagy bankkártya adatokat, vagy számtalan egyéb más dolgot kérhetett volna. De az is benne van, hogy valami olyasmi vírus tesz a gépre, ami adott esetben tönkre is teheti, arról nem is beszél, hogy rengeteg adatunkat el is lophatja, vagy le is törölheti. Szóval vannak azok a típusú csalások, amikor egy szolgáltató kiadónak adják ki magukat, így küldenek üzenetet, például lehet egy ismert banknak adják ki magukat, vagy ugye most nagy problémák voltak a villamosság körül, hogy egy villamos szolgáltatónak adják ki magukat, és akkor mondják, hogy ha nem fizeti be minél hamarabb a számláját, akkor levágódik a villany, de az is nagyon gyakran előfordul, hogy a telefonunkra SMS-be érkeznek különféle üzenetek, hogy csomagunk jött, vagy hogy éppenséggel megnyertük az állásinterjút. Számtalanféle változata van, de az is előfordulhat, hogy például egy hirtelen nyereménnyel kecsegtetnek, hogy nagyon gyakori azok a megosztások, hogy ossza meg ezt az oldalt, jelölje be egy ismerősét, és töltsön ki egy szelvényt, és akkor nyerhet egy házat, egy autót. Előfordulhatnak például kisebb termékekkel is, hogy cipőt, hajszárítót, vasalót. Érdemes elgondolkozni azon, hogy egyáltalán én részt vettem-e ilyen versenybe, vagy már az ilyen nagyon gyanús, hogy házat, vagy lakókocsit, végig gondolni abba, hogy biztos-e, hogy az én lájkom ér annyit, hogy egy lakókocsit kapjak cserébe, vagy az, hogy egy pár adatomat megadom, biztos-e, hogy ér annyit, hogy valaki egy lakókocsival megjutalmazzon. Az is nagyon könnyedén előfordulhat, hogy például, ugye, amit mondtam már korábban, hogy kiadják magukat egy csomagküldő szolgálatnak, hogy értesítenek, hogy úton van a csomagom, és hogy vagy jelöljen be, hogy otthon vagyok-e, és akkor menjek fel erre a weboldalra, vagy nyomon tudom követni a csomagomat, mert postázták, vagy át kell vegyem a csomagomat, csak hogy be kell írjam, hogy hány órától vagyok otthon, hogy már ilyen típusú csalások is ott vannak, ez egyik fele. Aztán ugye a másik fele az, amikor jönnek a zsaroló üzenetek, e-mailek, amivel szintén megpróbálnak személyes információt vagy anyagi dolgokat kicsalni tőlünk. Például én ezt személyesen tapasztaltam, amikor jött ilyen, hogy ha 24 órán belül nem fizetek X összegnek megfelelő bitcoint erre a számra, akkor elküldik a főnökömnek azokat a oldalakat, amiket én munka során böngésztem. Ugye itt hangsúlyozták, hogy 18-as tartalmakat néztem, és hogy milyen kellemetlen helyzetbe fogok én ettől kerülni. Vagy a másik ilyen típusú, szintén hasonló ilyen zsaroló üzenetek, hogyha megint ugyanez, hogyha nem fizetek X órán belül, akkor vagy elküldik az eszközön található képeimet, úgymond mindenkivel megosztják, vagy törölnek róla adatokat.
Vannak olyan helyzetek, amelyeket a felhasználók elég könnyen ki tudnak szűrni, gondolok itt az előbb említett álláshirdetésre, hiszen tudjuk, hogy jelentkeztünk-e egy álláshirdetésre, vagy sem, így, hogyha nem jelentkeztünk, akkor értelemszerűen nem is tudjuk megnyerni, de mégis mire figyeljenek oda a felhasználók, hiszen azért csomagot szoktunk rendelni online, szoktunk vásárolni, és igen, kíváncsiak vagyunk arra, hogy éppen hol tart a megrendelt termék, így ez egy való dolog is lehet, vagy éppen témába vághat az, hogy meg akarjuk nézni, hogy hol tart a csomag, és megjött az erre vonatkozó SMS vagy e-mail, és hát amúgy is rendeltünk valamit, akkor reflexből rákattintunk, mert hát igen, szeretnénk tudni, hogy mikor érkezik meg a csomag, hol tart most az útja során.
Igen, talán az első és legfontosabb, ami a legnehezebb is, hogy ne cselekedjünk azonnal. Ugye, mert pont ez az egyik ismertető jele az ilyen típusú csalásoknak, ahogy mondtam, hogy megpróbálnak minket sürgetni, vagy éppenséggel kényelemből oda teszik azt a linket, hogy na akkor, hogyha ide kantint, akkor meg tudja nézni, hogy hol van a csomagja. De amúgy az állásinterjús is tud működni, mert a nagyszámok törvénye alapján biztos, hogy van valaki, aki pont akkor keres állást, és hirtelen nem esik le neki, hogy ez nem az a helyzet. Vagy azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy sikerült, na akkor hamar kitöltöm az adataimat, mert sokszor odaírják egy ilyen üzenetbe, hogy akkor hétfőn már kezdheti is, és akkor annak érdekében, hogy a munkaszerződést előkészítsék, töltse ki ezeket az adatokat a HR osztályra, és akkor ott mindenféle dolgot elkérhetnek, és ugye ezek pont azért tudnak működni, mert rengeteg embernek elküldik, és statisztikailag biztos, hogy kapnak olyant, aki pont abban az élethelyzetben van, és hirtelen nem annyira figyelmes. Utána nagyon fontos, hogy amikor ezt érezzük, hogy hamar-hamar, most rögtön meg kell csináljuk, különben lemaradunk róla, hát ez már egy vészjelző, mert azért mindenhol nem így működik, hogy 24 óra alatt hamar le kell reagálni, legyen szó bármiről. Utána nagyon fontos, hogy vizsgáljuk meg az üzenetet, amit kaptunk. Például nagyon sok esetben, amikor leutánoznak ilyen weboldalakat, vagy szolgáltatókat, legyen szó bankról, elektronikai szolgáltató, közösségi médiáról, akkor nem tudják tartani ezeket a tipikus hivatalos megszólítást, ahogy ki kéne nézzen az a levél, ugye már tudjuk ezeket a formákat, hogy milyen a megszólítás, ahogy engem megszólít a cég, akkor a végén az aláírás, azt általában azért egy személy szokta aláírni, akivel felvehetem a kapcsolatot, de hogyha csak ilyen van, hogy az ilyen-olyan bank csapata, akkor az már gyanús, hogyha már a külsőre nem úgy néz ki, ahogy megszoktuk. Vagy nagyon gyakori az, hogy vannak benne helyesírási hibák, pont azért, mert rengeteg embernek küldik el, rengetegféle nyelvezetűnek, úgymond, és nagyon sokszor fordító programokat használnak, amiben azért még mindig vannak hibák. És akkor ezt is ki lehet szúrni, hogyha különböző helyesírási vagy mondattani hibák vannak, már ez nagyon árulkodó. És az, hogy megnézzük, hogyha például én a nem is tudom melyik áramszolgáltatótól kapok egy ilyen üzenetet, de a linkbe, amire kéri, hogy kattintsak, hogy adott esetben intézzem el a számlámat, vagy különben levágják, és azt lássuk, hogy ennek az URL-je már nem is hasonlít, vagy köze sincs hozzá, akkor már az gyanús. Vagy hogyha irreálisan sok adatot kér, ugye most már elterjedt az online vásárlás, körülbelül tudjuk, hogy milyen adatokat kell megadjunk, de hogyha ennél is tovább megy, és ennél is személyesebb adatokat kér, akkor ugye az már gyanús. Vagy például, hogyha a banktól kapunk egy ilyen levelet, ilyen banki levélnek álcázva, hogy küldjük be a számlaszámunkat, jelszavunkat, mert adatbázist frissítenek, akkor már az gyanús lehet, hiszen ezt soha nem szokták e-mailen kérni a bankok, hanem mindig személyesen kell bemenni, a végén alá is kell írni, hogy jóvá hagytuk az adatainkat, és a többi, és a többi. Ami egy picit így eltér a megszokottól, akkor az már egy nagyon-nagyon jó jel. Vagy abban az esetben, amikor például SMS-eket kapunk, akkor érdemes végig gondolni, hogy igen, rendeltem, azt írta akármelyik oldalról, hogy XY futárszolgáltatóval fogja küldeni, akkor nagyon kényelmes elsőre, hogy rákattintsak arra a linkre, de inkább nézzek utána az e-maileim között, hogy van a futárszolgáltató címe, szokott-e egyáltalán ilyen üzeneteket írni, vagy teljesen másféleképpen kommunikál, és inkább vegyem a fáradtságot, és az eredeti cégnél érdeklődjek. Ez amúgy mindegyikre igaz, úgy banknál, mint egyéb más szolgáltatónál, hogyha kérdésem van, akkor sohasem arra a linkre kattintsak, ami meg van adva. Persze nagyon egyszerű, gyors és kényelmes, de vegyem a fáradtságot, és menjek fel a szolgáltatónak az eredeti oldalára, és ott próbálja kérdezni.
Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a weboldalak megegyeznek, vagy legalábbis nagyon hasonlóak, és még az URL, azaz a webcím is nagyrészt hasonló. Gondolok itt például az OLX-es csalásra, ami ugye egy olyan honlapra vezetett, ami kinézetében teljesen megegyezett az eredetivel. Ennek fényében akkor mégis mire figyeljünk oda, amikor már az oldal is hasonló, az URL is szinte ugyanaz, azért betűről betűre nem szoktuk elolvasni, vagy éppen ebben rejlődik lenne a megoldás?
Mindenféleképpen úgymond egy alaposabb megnézést igényel, mert tényleg nagyon sok esetben előfordul, hogy például van egy olyan weboldal, hogy www.rendelniszeretnék.ro, és csak egy betűt cserélnek ki, ami nem is annyira feltűnő. És csak nagyon sok esetben ugye ez megtéveszt, mert előre rápillantunk, és átsiklunk azon a kicsi részen, de azért, hogyha felmegyünk erre az oldalra, és alaposabban megnézzük. Ugye azért egy szolgáltatónak a weboldalán van egy csomó funkció, van egy csomó segítségnyújtás, van egy csomó lehetőség. Érdemes megnézni, hogy ezek egyáltalán aktívak-e, élnek-e, hogy maga a weboldal mennyire élő, mennyire van feltöltve információval. Mert hogyha ezek hiányoznak róla, hiányzik a kapcsolattartás, és a többi, egy kicsit érdemes megnézni, főleg, hogy szolgáltatóval keresnek meg, és nagyobb, de kisebb összegnél is érdemes mindenképpen leellenőrizni, hogy tényleg jó helyen vagyunk-e, mert gyakorlatilag idős energia befektetés kérdése, hogy mennyire profin utánozzák le azt az oldalt, de teljesen nem szoktak ennyi fáradtságot beletenni, mert pont a nagy számok törvényére utaznak, vagyis minél több embernek elküldik, akad egy-kettő, aki pont olyan élethelyzetben van, hogy neki ez a probléma aktuális vagy égető, és akkor rá fog kattintani arra a linkre, amit ők szeretnék, vagy ki fogja tölteni azokat a dolgokat, amiket ők szeretnének. Úgyhogy mindenképpen én azt ajánlom, hogy érdemes megvizsgálni a weboldalt, megnézni, hogy mennyire működnek a funkciók, mennyire elérhető, de úgy általában azért, hogyha egy picit időt szánunk és lelassítunk valamennyire, és megnézzük tényleg így átvizsgáljuk ezeket a különböző opciót az oldalnak, akkor látszani szokott már, úgy egy idő után gyanús, mert itt is fennáll a helyzet, hogy előfordulnak helyesírási hibák, nem minden gomb aktív vagy reagál, nem kapod meg azokat az információkat, hogy hol a székhely, és a többi, vagy van a többi székhely hozzád legközelebb, úgyhogy ezek már gyanúsak tudnak lenni.
Mit tegyünk akkor, ha valami gyanúsan olcsó? Ilyenkor értelemszerűen az emberek fejében megjelenik a gondolat, hogy egyszer járhatok én is jól. De a tapasztalat azt mutatja, hogy ez a legtöbb esetben csapda. Hogyan győződhetünk meg erről, vagy esetenként ennek az ellenkezőjéről?
Ez az az érzés, amire a legtöbb csalás gyakorlatilag alapozódik, hogy egy olyan helyzetbe próbálnak minket kényszeríteni, ahol az olcsóbb és jobb megoldás a lehető leggyorsabban végbe tud menni, de ugye ezt a közgazdaság szabályból már tudjuk, hogy ez a három dolog nem szokott együtt járni, és éppen ezért nagyon fontos, és az egyik talán legjobb mentővünk az a kritikus gondolkodás és a józanész. Tudom, hogy a rohanó hétköznapokban ez nagyon nehéz, és az, amikor gyakorlatilag folyamatosan jön valami üzenet, valami értesítés, egy problémát meg kell ornyunk, de nagyon fontos, hogy mielőtt cselekednénk, egy pár pillanatra nézzünk utána például az oldalon lévő információknak, hogy annak a terméknek például, amit szeretnénk vásárolni, ugye mi a reális ára. Én is például most így az ünnepek közelettével gyakran vásárolok online, és saját tapasztalatom volt, hogy kinéztem a gyerekemnek egy játékot, ami úgy azt tudom mondani, hogy 115 rontól egészen 145 ronig voltak árkülönbségek a weboldalakon, de kaptam egy olyan weboldalt, ami hát nem is jött először velem szembe, körülbelül harmadik, negyedik oldal után volt, ahol már 85 ronért kínálta ezt a dolgot, és ugye már ez gyanús, mert azért a stabil cégek hát nem kis erőfeszítésükbe kerül, hogy a keresőmotorok őket dobják ki először, és hogyha már nagyon-nagyon hátul találunk valamit, akkor már az alapból lehet gyanús, nem feltétlenül, de már ez utalhat arra, hogy ez egy kisebb cég, és hogyha valami túl szép, hogy igaz legyen, ugye ebbe az árba, amíg a 145 és a 115 között, az egy reális árkülönbség, mert most ki mekkora áréssel dolgozik, de hogy az a 85 le, az már úgy elgondolkodtatott. Persze, ma már mind tudjuk, hogy vannak olyan oldalak, amikor direkt a gyártótól rendelhetünk. Érdemes felmérni, hogy ilyen esetben melyik az az összeg, amit én megmerek kockáztatni, hogy ha véletlenül nem jön meg a termék, vagy nem létezik az a weboldal pár hónap múlva, vagy nem azt kapom, amit rendeltem, hogy meg lehet próbálni, mert van az az eset, amikor tényleg bejön, de egyre ritkább szokott lenni ez az igazság.
Mikor csalás áldozatai lettünk, az első kérdés, ami megfordul a fejünkben, hogy mit lehet tenni, van-e kiút? Vissza lehet szerezni például az ellopott pénzösszegeket?
Az első és legfontosabb, hogy amikor csalás áldozatai lettünk, akkor szerintem az, hogy ne szégyeljük. Ugye ez egy nagyon gyakori érzés, hogy átvernek minket, és akkor zavarba jövünk, hogy hogy lehettem ilyen bolond, és nem fordulunk a hatóságokhoz. Nagyon fontos, hogy mi magunk biztos, hogy nem fogjuk tudni felkutatni és visszaszerezni az összegünket, hiszen az a weboldal, ami ma létezett, holnap megszűnhet minden nyom nélkül, azok a telefonszámok, e-mailek, amik meg vannak adva, pár perc alatt el lehet tüntetni, és gyakorlatilag onnantól kezdve nekünk megszűnik minden lehetőségünk, főleg, hogyha ugye nem is volt megadva egy hivatalos cég, vagy az már nem létezik, számtalanféle variációja van. Én ebbe az esetben mindenkit arra bíztatok, hogyha csalás áldozata lesz, akkor forduljon a hatóságokhoz. És jelentse ezt a dolgot, mondja el alaposan, hogy mi történt vele, hogy történt, mert fontos ezeket jelezni mindenféleképpen.
Egy vírusírtó alkalmazással ki tudjuk kerülni a csapdákat, vagy legalábbis azok egy részét?
Ezek a típusú csalásokról, amiről eddig beszéltünk, azoknak gyakorlatilag semmi köze a vírusokhoz. Tulajdonképpen úgymond létező weboldalak vagy SMS-ek, amikre mi reagálunk, a vírusölők az emberi tényezőt azt nem tudják kivédeni. De ugye van az a része, amikor valamilyen vírus ellopja a személyes adatainkat, ami szintén nagyon értékes, hiszen gyakorlatilag ugye azt már tudjuk, hogy ha valamiért az online térben nem pénzzel fizetünk, akkor mi magunk vagyunk a fizetőeszköz. Ez így elsőre tudom, hogy sokaknak furcsának hangzik, de gondoljunk bele abba, hogy például a Google mennyi szolgáltatást bocsájt ingyen a rendelkezésünkre, holott azt nem ingyen teszi, hanem a személyes adatainkkal fizet, és akkor ennek köszönhetően kapjuk a célzott reklámokat. Így fordulhat elő, hogyha rákeresek egy hajszárítóval, akkor az onnantól kezdve mindenhova követni fog. Éppen ezért fontos megérteni, hogy a személyes adataink is mennyire fontosak. A vírusírtóval az a helyzet, hogy nálunk itt Romániában nem igazán használjuk ezt a digitális higiéniát, ami azt jelenti, hogy ugye minden egyes program, ami megy a gépünkön, azt meg kéne vásároljuk, vagy nem szabadna illegális oldalokon filmeket nézzünk, mert ilyen helyekről lehet beszedni ezeket a vírusokat. Nagyon sok esetben a vírusölő is nem megvan vásárolva, hanem valahonnan le van töltve. Most azt kell tudni, hogy ezek a ingyenes verziók, mondjam úgy, legtöbbször vagy nem működnek 100%-osan, vagy csak egy demo verzió, amit hosszabb ideig futtathatunk, és a többi, hogy már ezek nem védenek meg minket 100%-osan, akkor ugye ide hozzájönnek az olyan rossz szokásaink, hogy szeretünk azért mindent ingyen megkapni, nem elmenni a moziba és kifizetni a mozijegyet, hanem az otthonunk kényelmébe egy akármilyen oldalról 66 reklám és nem tudom hány kattintás után megnézni azt a filmet. Hát ugye ezek a kattintások, ezek mind a személyes adatainkba kerülnek gyakorlatilag, és ilyen helyeken nagyon könnyedén beszedhetünk mindenféle fincsiséget. Hogy először én azt mondom, hogy mielőtt vírusölőbe gondolkoznánk, egy picit át kéne értékeljük a digitális szokásainkat, és akkor utána lehetne gondolkodni a vírusölők komolyságán is.
De hát a Windows operációs rendszerbe is be van építve egy vírusvédelem, ugyebár ez a Defender. Ez valós alternatívát jelent, vagy érdemes esetleg egy másik megoldás mellett voksolni, miután rendbe tettük az imént említett digitális higiéniánkat?
Gyakorlatilag ez is egy szolgáltatás, és rengeteg féle van a piacon. Most el kell döntenem, hogy én mit szeretnék, milyen szintű biztonságot, mire szeretném azt használni. Tényleg számtalan féle van a piacon, és van, akinek ez felel meg, van, akinek az tetszik. Ez már tényleg, hogyha rendbe raktuk a digitális higiéniánkat, és az úgymond teljesen ponton van, akkor tulajdonképpen a mi választásunk, hogy nekünk melyik a kényelmesebb, mi melyiket érezzük jobbnak, hiszen tényleg rengeteg van a piacon, ami közül választhatunk. És ez tulajdonképpen, ez az ilyen kártevőktől tud megóvni minket, hogyha kapunk egy ilyen e-mailt, hogy ha nem csinálod ezt vagy azt, akkor 24 órán belül ellopom az adataidat, törlöm az információkat a gépen, és akkor ebben az esetben azt mondom, hogy álljunk meg, hát tulajdonképpen nem nézek sehol semmit illegálisan, nem töltök le semmi olyan programot, nem járkálok olyan oldalakon, úgyhogy elég kicsi az esélye, hogy ez tényleg meg tud történni. Ebben az esetben ugye könnyebben mondunk nemet. Hogyha nem ez áll fent, már pedig nagyon ritka szerintem az, aki jelen pillanatban így használja a számítógép, így teljesen higiénikusan úgymond, akkor is érdemes végig gondolni, hogy valami furcsaságot csinált-e a laptopom az utóbbi időben, vagy az eszközöm, telefonom, tablettem, mert egy ilyen típusú vírussal például, amelyik ellopja az adatainkat, ugye azért, ha tényleg komoly a zsarolás, azért azt szeretik valahogy bizonyítani, hogy vagy bizonyos funkciókat gátolnak, hogy azért észre szoktuk venni. De van, aki szintén a nagyszámok törvénye alapján csak így a levegőbe szétküldi több millió embernek, és akkor reménykedik benne, hogyha 5-6 fennakad, akkor ő már már jót keresett vele tulajdonképpen, anélkül, hogy bármit csinált volna. Akkor a második esetben pedig, hogyha megkapunk egy ilyen e-mailt, akkor nagyon fontos, hogy vigyük el az eszközt szakemberhez. Hogyha tényleg fennáll az esélye is, olyan adatok vannak rajta, és azt mondom, hogy igenis féltem az adataimat, akkor érdemes megfogni azt az eszközt, és elvinni egy szakemberhez, hogy nézze át, hogy tényleg van-e rajta vírus, tényleg van-e ennek valóság alapja, mert a szakember még mindig kevesebbe kerülne, mint egy ilyen zsarolónak kifizetni azt az összeget, és mi magunk is nyugodtabbak lennénk, hogy én semmiféleképpen nem javasolom azt, hogy ez megtörténjen, hogy fizessünk. Inkább vigyük el szakemberhez, gondoljuk végig a reális dolgokat, hogy van-e ennek valóság alapja. Ugye megint az van, hogy itt is arra sarkalnak, hogy minél gyorsabban, minél hamarabb, mert ilyen esetekben esünk pánikba, és úgymond nem tudunk reálisan gondolkozni, vagy az idegesség miatt nem veszük észre azokat az apró részleteket, például a weboldalon, ami eltér a többitől.
A mesterséges intelligenciára sokan mutogatnak, mint lehetséges megoldásra. Valóban segíthet az átverések kiiktatásában az AI?
Ma már egyre többet hallani a mesterséges intelligenciáról, és talán ezzel kapcsolatosan, hogy mekkorát tud fejlődni robbanásszerűen, ugye most nem olyan rég futott végig a közösségi médiába az a pánik, hogy egyszerűen gyönyörű képeket komponált a mesterséges intelligencia, és hogy úgymond feltették a kérdést, hogy akkor most a művészeknek a munkája gyakorlatilag bajba került, mert hogy a mesterséges intelligencia is tud alkotni. Ugye nagyon fontos tisztában lennünk azzal, hogy a mesterséges intelligencia az gyakorlatilag rengeteg adatra van szüksége, minél több adatot kap, amiből úgymond tanulhat, dolgozhat, kombinálhat, annál jobb lesz a végeredmény. Például egy játékot vizsgáltak mesterséges intelligenciával, hogy a mesterséges intelligencia játszott, és az AI jött rá arra, hogy ha a csapat tagjait hátba lövi, akkor nem meghalnak, hanem sokkal gyorsabban mennek. Úgymond emelhetjük ki a mesterséges intelligencia előnyére, hogy gondolkodás nélkül kombinálja a dolgokat. Ugye nekem, mint emberi játékosnak, lehet, ha eszembe se jutott volna az az opció, hogy a csapattársamat hátba lőjem, mert egy lövöldözős játékba felteszem azt, hogy akkor meghal. De a mesterséges intelligencia csak simán statisztikai számok alapján ezt a lehetőséget is latba vetette. Volt egy ilyen hiba a játékban, amit kihasznált, és ezzel messzemenően megvert mindenkit. Hogy tulajdonképpen az adatok halmazának a végtelen kombinációja, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, és ezeket variálja, és úgymond tanul belőle. És így meggondolva, igen, használják arra, hogy megóvjanak minket, hiszen például a közösségi oldalakon is az, hogy ne írhassunk be csúnya szavakat, az gyakorlatilag a mesterséges intelligencia az, ami kiszűri, de ugye nagyon könnyedén kijátszható, hiszen hogyha egy-két karaktert kicserélünk benne, akkor már nem tud mit kezdeni vele. Mert nem tud gondolkozni ezzel, valaki külön kellene foglalkozzon, hogy az összes variációt megmondja neki, hogy tudja felismerni, mert ugye a mesterséges intelligencia mintázatokat keres. És hogyha nem adjuk meg neki azt a mintát, akkor nem igazán tud vele mit kezdeni, és hát ez a mi előnyünk, hogy emberek vagyunk, és borzasztóan kreatívak, találékonyak, szóval jelen pillanatban ezért nem tud a rendszer tökéletes lenni, mert mindig tudunk egy olyan kis pluszt hozzáadni, amivel ki tudjuk játszani az ő mintafelismerését.
Fordítsuk meg a kérdést. A mesterséges intelligenciát nem lehet majd rossz ügyekre is használni? Azaz nincs benne a pakliban az, hogy a segítségével sokkal hatékonyabb átveréseket készíthetnek a csalók?
A mesterséges intelligencia is egy eszköz, amit gyakorlatilag arra használhatunk, amire akarunk. Ha megvannak a kellő adatok, az idő, pénz, erő, energia ráfordítás, ez is elképzelhető. De mielőtt pánikba esnénk, azért gondoljunk bele abba, hogy legyen szó bármilyen online szolgáltatásról, gyakorlatilag úgymond a negatív és a pozitív dolgok azok együtt fejlődnek. Hogyha van egy probléma, akkor azt megpróbálják ugye a szolgáltatók megoldani, mert nekik nem érdekük az, hogy mi a közösségi médiában rosszul érezzük magunkat. Persze nem tökéletes a rendszer, és csúszhatnak be bakik, ezért nagyon fontos az, hogy ne a mesterséges intelligenciától várjuk se a védelmet, és én úgy gondolom, hogy a csalást is ki lehet szűrni, mert sok csalási adatot megadok neki, most ő nem fog tudni különösebben új csalást kitalálni, mert erre nem jó. Csak azoknak tudja a kombinációját adatát esetleg tudja finomítani, vagy még amit látok, ugye, hogy rengeteg személyes adatot összeszed rólunk, és minél személyesebb hangvételű például egy ilyen üzenet, annál inkább be tudnak minket húzni úgymond a csőbe. De hát az már akkora energia, idő és pénzráfordítás, hogy lehet erre is használni, de ugyanakkor az ellenkező adatok megvannak a túloldalon is, hogy a kivédésére is lehet használni, és ez a kettő szerencsére egyszerre fejlődik, mondhatom így, mert azért persze történnek most is csalások, de hogyha megfigyeljük azt, hogy úgy alapjába véve mennyi pozitív dolgot tapasztalunk az online térben, és hogyha egy kicsit nyitott szemmel járunk, és kellően odafigyelünk, akkor nagyon-nagyon sok kellemetlenségtől már meg tudjuk magunkat óvni.
Mennyire számít a tájékozódás? Gondolok itt arra, hogy valami bűzlik, és akkor az interneten utána nézünk, hogy ez valóság, vagy pedig csapda. Kaphatunk választ a kérdésünkre?
Mai kor emberének nem az a nagy kihívás, hogy honnan szereznek információt, hanem az a nagy kihívás, hogy hogyan tudom megkülönböztetni azt, hogy ez az információ, ez a hír, ez valós, reális. Gondolok én itt az álhírekre, mindenféle deepfake technikára, amikor már nagyon nehéz eldöntenünk, hogy akkor egyáltalán egy valós személyt látunk, vagy nem. Egyáltalán azt az illetőt halljuk a videóba, aki tényleg ott van, vagy egy teljesen más. Ez így első hallásra nagyon félelmetesnek tűnik, de hogyha megint érvényes az, hogyha betartunk egy pár alapszabályt, vagyis jobban utána nézzünk, vesszük a fáradtságot, hogy azok az információk, amik nagyon-nagyon fontosak számunkra, arra megpróbálunk hiteles forráson utána nézni. Például a koronavírus tudom a legjobban felhozni példának, mert akkor hatalmasat repült az álhíreknek a gyakorlatilag mindenféle hír felröppent ezzel kapcsolatosan. Egy idő után az ember már nem tudta eldönteni, hogy mi az igaz, mi nem az igaz. Sokszor különböző, ugye a gyorsaság miatt és a hamar reagálás miatt is, hogy legyen valami róla. Előfordult az, hogy bizony olyan sajtóorgánumok is felröppentettek egy-egy álhírt, ami aztán utólag kiderült, hogy nem volt igaz. De például ebben az esetben érdemes felkeresni azt a virológiai intézetet, aki ezzel foglalkozott, és az ott kiadott közlönyöket olvasni. Nem mindenféle hírportálokon informálódni, hanem az erre szakosodott helyen utána nézni. És ezzel nagyon jól lehet szemléltetni azt, hogyha én látok egy hírt, amiről meg akarok bizonyosodni, vagy egy információt, hogy ez tényleg igaz-e, úgy van-e, akkor legalább 4-5 helyen, 4-5 különböző helyen utána nézzek, és minél inkább próbáljam azt hiteles forrásokra szűkíteni. Például, hogyha kapok egy ilyen üzenetet, hogy nyertem egy nem tudom én milyen hajszárítót, ott van a márkája, akkor felmegyek annak a hajszárítónak a weboldalára, és megnézem a márkának a hivatalos oldalán, hogy egyáltalán tették közzé olyant, hogy lesz ez a verseny, vagy tud-e róla, vagy írhatok külön neki, hogy megkeresem, hogy kaptam egy ilyen üzenetet, hogy nyertem egy hajszárítót, és hogy van ennek valóság alapja. És ezzel már úgymond meg tudom magam óvni az ilyen esetektől, és jó, hogyha jelzem is például egy szolgáltató fele, hogy kaptam ilyen üzenetet, mert ők is meg tudják tenni azokat a lépéseket, hogy ezt megállítsák. Úgyhogy mindenféleképpen fontos, hogy jelezzem.
Az előbb említett hajszárítós csalás az főként az Instagramon terjed, és akkor innen érdemes is rátérni a közösségi médiára, ugyanis ez a csalások kiinduló pontja is lehet, hiszen olyan Facebook csoportok is léteznek, ahol a csalók közösen dolgoznak, és adják, veszik a megszerzett információcsomagokat. De hogyan is működik ez az adatforgalom, adatcsere, illetve mekkora károkat tud ez eredményezni?
Ugye ahhoz, hogy ezt kellően komolyan vegyük, fontos tisztában legyünk azzal, hogy nagyon-nagyon fontosak a személyes adataink. Ide mi tartozik? Gyakorlatilag az összes digitális szokásunk, hogy miket böngészünk, meddig böngészünk, miért böngészünk, mennyit kattintunk, hova adunk lájkokat, hova adunk kommenteket, ki vagyok, milyen dolgokat vásárolok az eszközömről, rengeteg-rengeteg személyes adatot megadunk magunkról, és ugye amiért nem pénzzel fizetünk, azért gyakorlatilag akkor ezek az adatok lesznek a fizetés. Eszközök, és hogy megértsük azt, hogy ez miért annyira fontos. Hát úgy én például használok ingyen e-mail szolgáltatást, használom a térképet, hogy eljussak A-ból B-be egy idegen helyen, de hogy ezekért gyakorlatilag nem fizetek semmit. De hogyha én például egy cég vagyok, és azt akarom tudni, hogy az én célközönségem merre jár, milyen termékeket fogyaszt, akkor két lehetőségem van, vagy megszerzem magamnak ezeket az adatokat, vagy fizetek egy nagyobb cégnek, hogy a számára számomra biztosítsa ezeket az adatokat. És ugye minél többet fizetek, annál pontosabb adatokat fogok kapni. Minél jobb adataim vannak, annál inkább biztosan tudok számolni a vállalkozásomat illetően. Ez így nagyon egyszerűen lebontva. Csak azért, hogy egy kicsit értsük, hogy miért ennyire értékesek a személyes adataink. Ezért van az, hogy nagyon-nagyon sok csalásnál úgy egyből nem is pénzt kérnek, hanem kérnek egy rakás mindent, hogy kitöltsek annak érdekében, hogy például megkapjam azt a hajszárítót. Vagy előfordulhat az is például, hogy azt mondja, hogy ingyen kapom a terméket, csak a posta költséget kell kifizessem, ami, hát nem is tudom, egy 25 lej. És akkor ugye az ember örvendezik, hogy jaj, hip-hip, hurá, kifizetem azt a 25 lejt, és jaj, de jól jártam, mert megkapom a hajszárítót, és az is lehet, hogy ez az oldal még nem is az a típusú, ami a bankkártya adatainkat el akarja lopni, de hogyha kiszámolunk azt, hogy ez a 25 lej befizeti 100, 200, 300, vagy ne adj több ember, akkor az azért már elég szép összeg. Úgyhogy előfordulhat az, hogy tulajdonképpen semmi illegális nem történik, azt leszámítva, hogy hiába várom a hajszárítót, azért a kevéske 25 leért cserébe, mert nem fog megjönni, mert nem létezik. Hogy ebbe az esetben érdemes a szolgáltatóhoz fordulni, és megkérdezni, hogy tényleg van-e ilyen, de ugye ezt nagyon nehéz kiszűrni, amikor gyakorlatilag influencerek termékeket osztogatnak a követőinek, azt már tudjuk, hogy követőtábort vásárolhatunk magunknak az Instagramon, úgyhogy gyakorlatilag minimális befektetéssel nagyon könnyedén kelthetem azt a látszatot, hogy én egy influencer vagyok, és megtehetem, hogy elküldök, nem is tudom, 100 darab hajszárítót, úgyhogy egy kicsit érdemes nyitott szemmel járni, és utána nézni ezeknek a dolgoknak.
Adja magát a kérdés, hogy a közösségi médiás felületek üzemeltetői miért nem tesznek eleget, vagy miért nem tesznek többet annak érdekében, hogy ilyen jellegű csalások ne történhessenek meg.
Fontos azt tudni, hogy a közösségi média felületeknek az a céljuk, hogy mi maximálisan jól érezzük ott magunkat, mert hogyha ez nem történik meg, akkor ugyebár egy idő után elveszik a mi látogatottságunk, nézettségünk, ami nekik anyagi veszteségbe is meg tud nyilvánulni. De ahhoz, hogy ők 100%-osan úgymond biztonságba tudjanak minket tartani, ez egy örök nagy kérdés, hogy rengeteg, még több személyes adatra lenne szükség. Ugye akkor itt már feltevődik a kérdés, hogy biztos, hogy a mi biztonságunk megér ennyit, és hát nem tökéletes semmilyen rendszer. Most gondoljunk bele abba, hogy szerintem épésszel fel se tudjuk fogni, hogy egy nap mi adat, mi poszt, mi fénykép, mi minden ömlik át, úgymond, és zúdul ránk a közösségi oldalakról, és ez ellenőrizve van, de úgy, ahogy már korábban is mondtam, például nagyon jó példa a káromkodás, hogy milyen könnyedén ki tudjuk kerülni, és ha csak nem jelentődik az az oldal, akkor nem tudja kiszűrni a mesterséges intelligencia. Úgyhogy megpróbálnak tenni ez ellen, folyamatosan fejlesztenek, és ez látszik is, mert egyre több lehetőségünk van arra, hogy jelentsünk egy tartalmat, ha nem kívánt dolog jelenik meg rólunk, akkor már azt egyből jelezhetjük a szolgáltató fele, vagy hogyha csalást észleltünk, vagy hamis oldal, most már ezeket is jelenthetjük, vagy hogyha valamilyen sérelem ért minket, és ezzel kell a lehetőségekkel érdemes is élni. És mindenféleképpen kell jelezni, pont azért, hogy a szolgáltatók is tudjanak róla, és tudjanak fejleszteni annak az irányába, hogy ezek a lehető legjobban ki tudják küszöbölni.
Összegezzünk. 2022 lejárt, de az internetes átverések kora még korán sem. Mire figyeljünk oda, és milyen csapdákra lehet számítani a jövőben?
Úgy gondolom, hogy nincs új dolog a nap alatt, vagyis ezek az átverések, ezek gyakorlatilag csak finomodni fognak, még kevésbé tudjuk észrevenni a jeleket, de talán az első és a legfontosabb, hogy amikor valami nagyon sürgős, valami arra ösztönöz, hogy ezt most nyertük meg, most kell kitölteni, most kell kifizetni, most van ez az akció, most élhetünk vele, és csak most, akkor azt már kezeljük egyfajta kritikus gondolkodással, hogy biztos, hogy ez így van, biztos, hogy nekem megéri, hogy persze mindig vannak olyan akciók, amik lehet, ha igazak, de azért ez a most rögtön, ez már egy elég jó figyelmeztetőjel tud lenni. Ugye vizsgáljuk meg magát a szöveget, a stílusát, hogy ilyen típusú üzenetet szoktunk-e kapni, legyen szó úgy SMS-ről, e-mailről, vagy bármi egyéb értesítésről, hogy ez ilyen formában szokott-e, így kellene-e kinézzen. A megszólítás csalás az olyané, amilyen elő van írva, úgymond a nagykönyvben, hogy hogy kell az kinézzen. Van-e benne helyesírási hiba? Milyen címről jött? Érdemes ezt a címet egy kicsit jobban megnézni, ugye, ahogy már beszéltünk korábban, hogy kicserélhetnek egy betűt, de az is előfordulhat, hogy az alatta lévő link az még köszönő viszonyban sincs azzal, hogy ami az eredeti oldalnak mondja magát. Merjünk kérdezni a szolgáltatótól, és ne az egyszerű gyors utat válasszuk, hanem mi személyesen keressük fel az adott szolgáltatót, és kérdezzünk rá, hogy tényleg van-e ilyen akció, vagy ő küldte ilyet az e-mailt, vagy bármi egyebet, vagy jelezzük, hogyha átverés áldozatai lettünk, vagy valami furát észlelünk, vagy egy olyan oldalt, ami már gyanús, ezeket jelezzük a szolgáltatók fele. Ha átverés áldozatai lettünk, akkor ezeket szintén jelentsük a hatóságoknak, pont azért, hogy tudjanak a dolgok ellen tenni. Mert ugye, hogyha nem kérünk segítséget, akkor nincs honnan tudjanak erről a problémáról. Mert eléggé raffináltan meg tudnak bújni, és nagyon könnyedén ki tudnak játszani rendszereket, mert találékonyak vagyunk sajnos.
Legyen akkor ez a zárszó. Médisz, de kezdünk a műsoridő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Kijén Médisz Dea, internetbiztonsági trénernek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, a tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.